Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Kőrispatak vendégei vagyunk. A település a szalmafonásról ismert, 2001 óta viszont az országos egyetlen szalmakalap múzeum is öregbíti a település hírnevét. A múzeum születésnapja ma már a falutalálkozó és a szalmakalap fesztivál időpontja is, immár 10 éve. Július 3. hétvégéje pirosnapos ünnep a kőrispatakiak és a községbeliek számára, de nagyon sok turista is ezt az időpontot választja a település meglátogatására. Meghívottainkkal ma a település mindennapjairól, a Szalmakalap Múzeumról, a faluturizmus adta lehetőségekről, a 2014-es dokumentációs fotótábor anyagából nyílt kiállításról, valamint a településen történt beruházásokról és tervekről is beszélgetünk. A zenei betéteken a Tükrös Együttes Kőrispataki forgatósát hallgatjuk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk! Szűcs László, Etétkösség polgármestere második mandátumát tölti. Az elmúlt időszakban mit sikerült a községben megvalósítani, polgármester úr?
Próbálkoztunk nagyon sok mindennel, vannak eredmények is, meg vannak olyan projektek, amik most vannak úgymond előkészítve. Számos problémával ütköztünk, jogtulajdon viszonyok, ugye, hogyha egy útnak nem az önkormányzat a tulajdonosa, akkor nem tud rá pályázni. Na, ezeknek az utaknak a felmérése most történt meg tavaly, és folyamatban van minden, ami az önkormányzati, azt tudjuk megoldani. Első mandátumban építettünk ravatalozókat 4 faluba, művelődési házat, iskolát újítottunk fel. Etéden nagy nehezen, szinte 10 éve folyik egy beruházás, az etédi vízvezetéknek a kiépítése. Nagyon reméljük, hogy az idén meg tudjuk azt fejezni, átadásra kerül, és ami talán a legfontosabb, hogy ennek a vízvezetéknek a bővítése, illetve a kőrispataki vízrendszernek a kiépítése van most jelenleg folyamatban, megkötöttük a szerződést a tervezésre, és jelenleg úgy történnek a tervek, hogy Etéd és Küsmőd, valamint Kőrispatak egy rendszert fog alkotni, olyan formában, hogy csatorna és vízellátás egy rendszeren fog lenni. Ugyanis a 10 évvel ezelőtti tervek alapján ilyen hegyi forrásokkal volt megtervezve a vízellátás, és ilyen nyári száraz évszakokban bizony azt tapasztaljuk, hogy a vízhozam az nem olyan nagy, ezért szeretnénk most az új tervbe új furtkutakat készíteni, ahol a vízellátást hiánytalanul fogjuk tudni majd biztosítani. Amik jelenleg kivitelezés alatt vannak, Etéden egy mini focipálya építése. Sajnos ez nem műfüves, műfüves pályát szeretünk volna, de bizonyos szervek nem engedélyezték, és hogy ne fussunk ki a pályázat letevésének a határidejéből, így módosítottunk a terven, és akkor egy sima füves pálya lesz, parkosító lesz az Etéd iskola udvara. Ez integrált projekt volt, ez valójában a LIDER program keretén belül pályáztuk, vásároltunk egy traktort, hóekével és utánfutóval. Ez azért fontos, mert itt a községben 5 falu van, ezzel be tudunk segíteni. Hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy télen a hóeltakarítást legalább a község területén meg tudjuk oldani.
Polgármester úr, fogyatkozóban van-e a község lakossága, mondjuk Kőrispataknak a lakossága viszonyítva a kezdetekhez, amikor polgármester lett? Jellemző-e az, hogy elvándorolnak az emberek, nem születnek gyerekek, fogy a lakosság?
A fogyás az sajnos tapasztalható, de én azt mondom, hogy azért Kőrispatak és Etéd, ez a két falu még valamennyire tartja úgymond a lélekszámot. A legnagyobb fogyás az Siklódon tapasztalható, ahol ősztől meg fog szűnni sajnos az iskola, eddig volt egy pár gyerek összevonva, egy 4 osztály egybe volt. Korábban én lakán is így működött, ott is, ahogy ötödikesek lettek a gyerekek, iskolabusszal őket beszállítjuk Etédre, így nincs alsó tagozat sem, Siklódon és én lakán sajnos. Küsmédön még van, egy 4 osztály gyerekek is vannak, községben lakunk 2700-an és 420 gyerek van óvodástól 8 osztályig. Én azt mondom, hogy ez egy szép szám, és azoknak a gyerekeknek nagy része Kőrispatak, illetve Etéden lakik, tehát van utánpótlás. Tapasztalható az is, hogy külföldre mennek a fiatalok, de tapasztalható az is, hogy vannak, akik itthon neki fogtak gazdálkodni. És ők már úgy látom, hogy nem fognak elköltözni. Van olyan is, aki korábban megpróbálta kint az életet külföldön, és pár év után hazajött, és akkor itthon folytatja. Biztos, hogy nehéz, tehát tudjuk azt, hogy a megélhetés az az első mindenki számára, tehát ennek függvényében vállalnak gyereket, alapítanak családot. Ez a mostani politikai helyzet szerintem rájátszik erre az egészre. Én azt mondom, hogy kitartóak kell legyünk, mert valamikor annak a munkának, amit mi úgy hívunk, hogy mezei munka, gazdálkodó, paraszt munka, hogy mondjam így, ennek fel kéne jön a becsülete, mert valamikor ebből élt a társadalom, és több ezer éven keresztül a mezőgazdaság volt az, ami éltette az embereket, tehát enélkül élni nem lehetett. Én úgy látom, hogy meg kell forduljon a világ, és a műanyagnak lelke nincsen, ahogy szokta mondani egyik ismerősöm. Én is ezen az elven vagyok, és vissza kell térjünk arra, hogy ha drága vagy kétszer annyi is mondjuk egy helyi termék, legyen az hús, vagy tojás, vagy méz, vagy bármi, előbb-utóbb rájövünk, hogy egészségesebb, és azokat a termelőket fogjuk megkeresni, akik ezt helyben előállítják.
Körispatak a szalmafonásról volt híres, és gondolom, hogy ma is a szalmafonással azonosítják a település nevét. Mennyire működik ez ma? Még fonnak-e szalmát? A fiatalokat érdekli-e ez a mesterség? Lesz-e, aki tovább vigye?
Tovább vinni van ki, ugyanis a fiatalokból is nagyon sokan tudják, hogy kell fonni, viszont nem lehet azt mondani, hogy ebből a mesterségből úgy meg lehet élni. Tehát inkább jövedelem kiegészítő, és főleg télen szoktak ezzel foglalkozni a téli hosszú estéken a fiatalok is akár. Ha nem szalmak alapot, akkor szalmadíszeket készítenek, viszont átalakult ez is úgy, mint más. Az én gyerekkoromban még természetes volt az, hogyha valaki megy az utcán, fel van akasztva a karjára a szalma, és menet közben az utcán állva, hogy sétál fon. Ez most már sajnos nem látható. Vagy ha láthatjuk is ezt, akkor az idős generáció csinálja még ezt, űzi ezt a mesterséget, és nem csak nálunk, hanem tényleg az összes szalmak alapos faluba, Bözöd, vagy bármelyik más település, ahol még szalmát fonnak, ez tapasztalat, hogy még az idősebb az, aki úgymond büszkén vállalja, hogy az utcán is fonja a szalmát. Fiatalokra ez annyira nem jellemző. Én azt hiszem, hogy ha valamilyen külső tényező rá tudna segíteni arra, hogy tényleg ezt a hagyományt ápolni tudjuk, akkor működne. Pár évvel ezelőtt nagy remény volt az, hogy na most szalmából karácsonyfadíszeket meg egyebet készítünk, és azt tapasztaltuk meg, hogy egy-két évig nagyon nagy volt az igény erre, és akkor a szupermarketek polcain egyszer csak megláttuk ugyanazt a szalma díszeket, csak jó pár száz kilométerre keletre volt csomagolva, és egy egész doboznak volt az ára annyi, mint egy dísz, amit itt mi el tudunk készíteni. Úgyhogy ma is, ha bemegy a szupermarketbe bárki karácsony előtt, akkor szinte azt mondani, hogy ugyanezek a termékek le vannak másolva, és keletről konténerbe hozzák, ott is kézzel készítik nyilván. De én azt hiszem, hogy az ilyen népi mesterségekre, mint a szalmafonás, vagy szövésfonás, vagy bármi más, a globalizáció és ez a globális kereskedelem, ez óriási veszélyt jelent. Ezért erre megoldás az lenne, hogy tudatos vásárlókat kéne nevelni. Már az iskolában úgy kell nevelni mindenkit, hogy ami helyi, ami a miénk, Svájcot kéne említeni, ott először svájci termék, másodszor svájci termék, harmadszor svájci termék, negyedszer, ha nem kapok, akkor veszek mást.
2001-ben nyílt meg a Szalmakalap Múzeum itt Körispatakon, és nekem az volt az érzésem, hogy egy pár évig, mintha fellendült volna a szalmafonás is. Vonzotta a turistákat, voltak ilyen bemutatók, meg inkább érdekelte az idegent is az, hogy hogyan készülnek ezek a tárgyak, és kik készítik. Ez mára már nem igaz?
De igaz, ma is igaz, vannak táborok, vannak bemutatók, tehát nagyon sok igény van erre. Megemlíteném azt is, van egy település Magyarországon, Hajdunánás, ahol valamikor nagyon el volt terjedve a szalmafonás, a valóságos szalmaiparról lehet beszélni. Ott annyira kihalt az a mesterség, hogy most januárban fogadtunk egy csapatot, és tanítottuk nekik a szalmafonást, segítettünk nekik varrógépet présbe szerezni, és most ott a Start munkaprogram keretében több szemét is foglalkoztatnak. Na most én látok arra is esélyt, hogyha egy hasonló program elindulna mondjuk Romániába is. Én úgy látom, hogy mindamellett, hogy a termékeket, ami szalmából kész, el lehet adni, ez nem tudja egy embernek teljes jövedelmet biztosítani, de hogyha egy ilyen hasonló program keretén belül azokat a személyek, akik szalmafonással foglalkoznak, tudnánk foglalkoztatni, úgymond munkakönnyes állással, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb ösztönző hatás lenne az emberekre. Tehát akkor ezek a személyek tudnának azzal foglalkozni, hogy azokat a gyerekeket, akik a faluba ugye most felnőnek, megtanítják szalmát fonni. Úgy az iskolában is kézi munkaórán szoktak szalmát fonni. Körispatakiak azért tudják, büszkék is erre, csak van egy olyan is az ellenhatás, hogy amin helyben van, ami kéznél van, amit mi természetesnek veszünk, legtöbbször akkor szokott az történni, hogy elveszítünk valamit, amikor mi természetesnek veszük azt, hogy valami van. Tényleg az van, hogy valahogy ezt a aranyközéputat meg kéne találjuk, hogy ezt az élő hagyományt olyan formába őrizzük, hogy ne tekintsük ugyanakkor hagyománynak se, mert az se jó, tehát a hagyományt ugye nem őrizni kell, hanem azt űzni kellene. És ennek avona nyilván a lényege, hogy legyen igénye a helyi kézműves termékekre.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik, a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Tóth Magda vagyok, Kőrispataki lakós.
Még fonják a szalmát?
Még, igen, fonjuk, de már kevesebben. A fiatalok nem annyira, az idősek.
Kőrispatak a szalmafonásról volt híres.
Igen, híres volt a szalmafonásról is. Megalakult a Szalmakalapmúzeum. Most már 10. éve, hogy van a fesztivál, a Szalmakalapfesztivál. Falu találkozónak is mondjuk.
Az előző években asszonyok fonták itt a fesztiválon is a szalmát. Én ezt az idén nem látom. Miért?
Most mindenki ünnepel inkább. Eljöttek az idősebbek azért, hogy lássa az idegen, hogy mivel dolgozunk, de régebb, mikor mentünk az utcán, hogy ne töltsük hiába az időt, vettük a szalmát a hónunk alá, a kalap a karunkon, úgy kötöttük a kalapot. Vagy ha mentünk a szénába, hogy ott a szabadidőt is használjuk ki, kötöttük ott is. Itt úgy mondjuk, hogy kössük a kalapot, kőrispatakiason így mondjuk.
Ezek szerint, amik pihentek, addig kötötték a szalmát.
Kötöttük, igen, fontuk a szalmat, igen.
Milyen fonatokat készítenek ma?
7 szálból, az van inkább forgalomba, aztán vannak a díszítő motivumok, szakken, 11 szálú, rece, lyukas, talán ezek vannak.
Mindenki tudja ezeket a fonatokat, vagy megvan, hogy melyik háznál milyen fonatot készítenek?
Ki készítette a lyukast, ugye gyakorlat volt már, szebb volt a kalapja. A cakkent nem nagyon tudják, csak az idősebbek közül egy páron.
Annyira nehéz ezt elkészíteni?
Nem mondhatom, hogy nehéz, sajnálom, hogy nincs itt szalma, hogy mutassam be. Na még nem mondtam a koszorút. Az még talán könnyebb, az idegenből jövők is hamarabb megtanulják, csak körbe hajtogatjuk a szálakot egymásra, és középen van egy karós, a körül hajtogatjuk.
Az a nő, aki megfonja ezeket a fonatokat, az meg tudja a szalmakalapot is varni?
Megkötötték házilag a fonatot, megvarták kézzel, volt fából bot, úgy mondták, és abba beleillesztették így a kalap fejét, súlyokkal még oda egyengedték, és akkor utána a karimáját.
Na most azt mondanák, hogy az volt a negatívja a kalapnak.
Igen, most már géppel dolgoznak többen. Itt idős Szőcs Lajosnak az édesanyja jött Böződről, és ő kezdte géppel varni a kalapot.
A fonatot el tudják adni?
Amennyit kötnek, azért megveszik.
Ki veszi meg? Honnan jönnek?
Hát most nem jönnek idegenből, itt a helybéliek. Lajcsikájék, és van még egy pár kalapos, akik kisebb mértékben dolgoznak, és azok is megvásárolják.
A turistákat érdekli az, hogy készül a fonat, és hogy készül a szalmakalap?
Van, akit érdekel, és megmutatjuk, hogy fonjuk.
A fiatal lányokat érdekli, a kőrispataki lányokat? Vagy ők beleszülettek, ők tudják?
Beleszülettek, már kicsikortól tudják fonni, de nem gyakorolják olyan nagyon. Csak az idősebbek inkább.
Ha 10 év múlva idejövünk, akkor még fonja valaki a szalmát?
Reménykedünk, a reményt nem szabad feladni, hogy biztosan még lesznek, akik fonni fogják.
Az idei Szalmakalap Fesztiválon gyűjteményes fényképkiállítás nyílt a Kőrispataki Kultúrotthonban Etétközség hétköznapjai címmel. A képanyag a 2014-es dokumentációs fotótáborban készült. A kiállításról most Szőcs László polgármestert kérdezzük.
Jelenleg 40 kép van kiállítva, összesen amúgy 100 fénykép van, ami kiállításra van kinagyítva. Ez a kiállítás már az 5. helyszín, ugyanis idén januárban kezdődött meg ez a kiállítás. Volt Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Csíkszeredában, Gyergyószárhegyen, és itt most Kőrispatakon, úgymond hazaérkeztek a képek, ugyanis 2014 tavaszán és őszén ezek a képek itt készültek Etétközségbe. Ragaszkodtunk hozzá, hogy majd falunapon itt is ezeket a képeket meg tudjuk tekinteni, ugyanakkor a helyiek is érdeklődve jöttek, hogy nézzék meg azokat a képeket, ugyanis a fényképészekkel ők találkoztak. De itt az egészben az a lényeg, hogy egy idegen, aki bejön a faluba, az teljesen másképp látja azt, ami nekünk természetes, és ezért is érdekes ez a kiállítás. Ugyanakkor pedig egy olyan pillanatot rögzít múló életünkből, azt kell mondjam, mert tényleg most egyre kevesebb ráfosztekeret látunk, hogy azt befogják, és még ilyen életképek, mozdulatok vannak rögzítve, és ezeket az anyagokat úgy azért 10 év távlatából igazán érdekes megnézni, és egyrészt örvendünk annak, hogy a községnek 10 évente legalább egy ilyen művészi szemmel készült fotóadatbázisa van, amit tényleg fel tudunk használni kiadványokon, vagy honlapon, vagy bárhol, ugyanis a fényképészek is örülnek, hogyha ezeket a képeket mi használjuk, és nem csak úgy van, hogy le van fényképezve, aztán valahol állnak. Ez is egy jó dolog, hogy a kiállítás így vándorol, és szeretnénk ezt még Etéden, majd Etétfaluba is kiállítani, meg kinagyítani minden településnek a saját képjeit a saját művelődési házába kiállítani.
Akkor azt jelenti, hogy ezek a községé maradnak?
Ami most ki van állítva, ez nem, viszont az egész sorozatból egy példányt kap a község. Ezt mi úgy fogjuk kiállítani, hogy minden faluba a saját képeket, ugyanis 5 faluból vannak ugye a képek most Vegyesen, ami megtekinthető, de ami siklódi fénykép, az Siklódra fog kerülni, az Etédi az Etédre is. Kőrispataki képek azok a Kőrispataki kultúrházba.
Hogy fogadják a község lakói ezeket a fotókat? Mennyire érzik övékének ezeket a képeket?
Szerintem teljesen övékének érzik, és ami érdekes az egészben az, hogy tényleg egy más szemszögből fényképeznek a fényképészek, tehát nem úgy, amit mi minden nap látunk még az utcán. Nekünk egy ház teljesen megszokott, hogy az utcára hogy néz ki, de a fényképész, ha éppen úgy látja érdekesnek, akkor éppen a hátsó udvarról fényképezi le azt a házat, hogy néz ki, és akkor sokszor megállunk olyan ismerős, nem tudjuk hol van, míg rájövünk, hogy állj meg, mert ez az a ház, csak más szögből van fényképezve. Én azt hiszem, hogy ez az egésznek a varázsa, hogy tényleg művészképek, megragadja úgy a helyét, mint az idegent, annak ellenére, hogy ismerjük azt a tárgyat, vagy azt a szemét, aki le van fényképezve.
Itt Kőrispatakon még van ráfos szekér, vagy csak a kép kedvéért szedték elő?
Hát, itt van még, de itt is úgy vagyunk, hogy már csak a képkedvé kerülnek el ezek a szekerek, és nem csak ez, hanem egyéb is mondhatni. Van egy olyan generáció, aki még a régi idők hagyományait úgymond őrzi és viszi tovább. Ez a generáció sajnos, ahogy fogy el, úgy sok minden. Most kicsit áttérek Kőrispatakról Siklódra, azok a vetett tárgyak, azok a szépen elrendezett első szobák, addig olyan szépek, amíg élet van a házba. Amikor a tulajdonosa meghal, nem létezik, akkor a ház úgymond kiürül, vagy lehet idegen kézre kerül. És hiába szép, hiába van meg minden, hiába őrizzük a házat, vagy akár a szőtteseket, mert nincs benne az a lélek, úgymond, ami ezt az egészet viszi tovább. Csak akkor tud értéke lenni, hogyha valami emlék fűződik hozzá.
Sófávi Júlia vagyok, 13 éves, és Kőrispatakon élek.
Elekes Melinda vagyok, 15 éves, Küsmödről jöttem.
Megnyílt ez a szép képkiállítás, és ti is részt vettetek a műsorban. Ti mennyire tudtok azonosulni ezekkel a képekkel? Ti még láttatok ráfos szekeret, meg szénacsinálókat, vagy nektek is új az, amit láttok a képeken?
Mi még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel még láttunk ilyen ráfos szekeret, jártunk szénába, a szüleink, nagyszüleink is, de sajnos már a szülők körében is ez már nagyon kezd kiholni, és a kisgyerekek, akik most nemrég születtek, ők már biztosan nem fogják ezt megismerni, ők már nem lesznek ennek a csodálatos dolognak a részesei.
Mi még láttuk képeken is, és a valóságban is ezeket a dolgokat, de a mi gyerekeink, vagy az unokáink számára ez már csak a történelem része lesz.
A szalmafonással kapcsolatos dolgokat, azokat, hogyha látjátok, fel tudjátok ismerni?
Igen. Még a nagyszülők ezeket ismerik, és átadták ezt nekünk, tehát reméljük, hogy majd mi is át tudjuk adni a gyerekeinek, unokáinknak.
Van-e olyan gyerek manapság a környezetetekben, akik, hogyha látják a képet, úgy elcsodálkoznak, hogy né, a tehén az nem lila, mi lehet az a fakerekű valami?
Igen, sajnos ma már vannak ilyen gyerekek itt a faluban is, nem csak városon, de próbáljuk nekik elmagyarázni, és próbáljuk átadni ezt, és elmesélni nekik, hogy mi az, amit ők látnak.
Ti felkerestetek-e idős nénit, bácsit megkérdezni, hogy milyen volt az ő gyerekkorukban?
Igen, a kollektív időkből írtam volt egy esszét, és nagyon sok dolgot elmeséltek. Mégis azt mondják, hogy akkor jobb volt. Az idősebb emberek, nénik is nagyon szeretnék, hogyha a gyerekek nem egy modern világban nőnének fel, hanem ők is átélnék azokat, amiket ők átéltek.
Nekünk is volt ilyen feladat az iskolában, sőt, az én déd nagypapám is rengeteget szokott mesélni a régi időkről, és ő is nagyon bánja ezt, hogy ma már mindenki iPhone-nal sétál és Facebookozik. Ő ezt nem tudja megérteni, számára ez felfoghatatlan, hogy a régi szép világból, ami régen volt 70 évvel ezelőtt, mivé váltunk.
Körispatakban és Küsmödön is van internet, nem vagytok azért a világ végén, de ha mondjuk választani kéne, hogy a pajtással beszélgessetek esetleg a kapuba, a Küsmöd partján, vagy járjátok az erdőt, mezőt, azt választanátok, vagy inkább Facebookoznátok, interneteznétek?
Én inkább a szabadban szeretem, úgyhogy én az internetet mellőzném.
Én is ugyanígy. Annyira azért mégsem a Facebook és az internet, tehát nagyon-nagyon rossz hatással van a gyerekekre, és hogyha tehetném, visszamennék az időben, legalább 50 évvel korábbra, és abban az időben élnék.
Mikrofonunk előtt ifjú Szőcs Lajos, aki az ide látogató turistát a múzeumban is kalauzolja, de emellett vendégházat is üzemeltet. Én, ha jól tudom, 2001-ben nyílt meg ez a Szalmakalap Múzeum, és azóta, minthogyha jobban beindult volna az élet itt Körispatakon.
Valóban így van. Hálások voltunk a Jóistennek ezért a szalma talentumáért, amit kapott ez a kis közösség és a többi más székely falvak között. Valóban a szalmába értéket láttak az őseink, és több évtizeden át megélhetőségüket biztosította itt a dombok között a Küsmödpatak völgyébe. És pont ennek gondolata volt, hogy ezt a közel 200 éves szalmafonó értéket, mesterséget akartuk egy picit az utókornak hátrahagyni, dokumentálni, hogy az utókor tudjon arról, hogy mivel foglalkoztak az itt élő emberek. 2001-ben jutottunk oda, a gondolat jött, hogy egy múzeum formában tudjuk ezt bemutatni. A látogatóknak be akartuk mutatni a szalma értékét, hogy nem csak arra jó a szalma, hogy tehenek alá almozzuk, vagy istálót födünk, vagy szalmazsákot töltünk, ezek is hasznos dolgok, vagy legtöbb helyt ugye télen még mindig disznót pörzsölnek a szalmával, hanem mivel láttuk azt az értéket, amiről tényleg azt olvassuk a Biblia első lapján, hogy íme minden jó valamit Isten alkot. Korondiaknak jó volt az agyag, Kendieknek a csuhé, Simén falának a vesző, Körispatak, Bözöd és sok más kis székelyfalnak a szalma lett a jó. És akkor volt a szándékunk, hogy a szalma értékét kiemelni, hogy a szalma több, mint annál, amit az imént elmondtunk. És úgy voltunk a kalappal is, hogy a szalma kalapnak is az érdekes üzeneteit akartuk továbbadni. A régi székely bácsik elmesélték, hogy a szalma kalap az nem csak egy oltalmi eszközként jelent meg a bácsi fején. Hasznos volt ilyen nagy melegbe, még eső ellen is jó volt, vagy hűsülhettünk a kalappa, vagy gyűjtöttünk benne gyümölcsöt, vagy tatán többször tojásokat hordott a kalapjával ő. Tehát sok célra használható volt a kalap. Kalap önmagában beszélt a tájegységi hovatartozásunkról. Kalapjáról mindjárt tudtuk, hogy Erdélyen belül, de honnan jön az a bácsi, az a viselő. Ha a kalap díszítését néztük, akkor a kalap díszítésről azt is láttuk, hogy milyen nemzetiségű az a viselő. Érdekes kis díszeknek volt jelentősége, hogy a kalap oldali díszítése, hogyha bal oldalra került, akkor az magyar ajkuságáról tanúskodott, ha jobb oldalra, román ajkuságáról. A karima nagysága is érdekes volt, ha hátul feltűrötten hordta valaki, elő lehajtottan, az azt jelképezte, hogy a viselő a feltűrött karimás még 50 év alatti korosztály, és még tegezhető. A lehajtott karima elől hátul, az már 50 év fölötti ségérő tanúskörcs, az már magázandó székely bácsi volt. De az értékeket fontosnak láttuk, hogy az utókor tudjon erről, hogy a székely szalmak alapja mi mindenről beszélt. És ezért láttuk fontosnak ezt a múzeum létrejöttét 2001-ben, ami magával hozott sokan érdeklődőt, aki tényleg kedvelte a szalmafonás fortéjait, kedvet kapott, hogy itt maradjon egy-két napot a térségbe, megismerje a mesterségünket, szalmát fonni, díszeket készíteni, a falusi életmódunkba részt venni, házi kenyérsütésbe, sajtkészítés, ordakészítés, tehénfejésbe, és akkor próbáltunk így a faluletét egy kicsit mozdítani, hogy legyen egy ünnep ennek a Szalmakalap Múzeum létrejöttének, ugye, ami minden július 3. hétvégéje volt, De ez 10 évvel ezelőtt egy ilyen kalapfesztivállal is bővítettük, hogy a falut bevonni egészen ebbe a szalma ünnepébe, a kalap ünnepébe, és maga a kalap nevét is, hogy kalapfesztivál, hogy a kalapnak értéket tulajdonítottunk, hogy ez a település ebből élt. Nem egy meggazdagodott faluról van szó, egyszerű szegény emberek élnek, de mégsem szegények, mert önellátó gazdacsaládok termeltek, és mellette a szalmából kalapból kapott kis pénz nekik nagyon fontos és sokat jelentett.
A múzeumban hányféle modell van, mert nagyon sok van ott az egyik falon kiállítva.
Igen, tehát egész Erdély tájegységeit, meg a román területek tájegységeinek is a viseletei láthatóak. 80 fölött közel 100 fele van a kalapfajtáink bemutatva. Az idén bővültünk egy érdekes kalappal, nagyon tanulságos volt, és jó elmondani azt, hogy megérte az értékeinket éltetni, a hagyományinkat éltetni. Egy idős néni azt mondta, hogy édesfiam, a kalap hagyományát nem őrizni kell, mert az nem rab. Azt mondta, hogy nem ápolni kell, mert az nem beteg, hanem azt éltetni kell. És én örültem, hogy a Jóisten megáldott ezt a falut, hogy egyre több család éltette ezt több éven át. Nem adtuk fel. Megőriztük gépjeinket, présgépet, varrógépet, matricát. Mi történt a jutalommal? A jutalom az idén jött meg. A Magyarországi Cserkész Szövetség a Jambori tábora Japánba 200-valahány ifjút delegál Magyarországról, és úgy döntött a szövetség, hogy ők egy különlegesebb cserkész kalapba mennének, hasonló a nemzetközi méretű zöld posztóból készült cserkészkalaphoz, csak szalmából legyen. És elmondták, hogy ők Magyarországon mindent összeérdeklődtek, hogy hol kapnának 300 kalapot. És nem találtak sehol. És egy múzeum látogató néni menti meg a csapatot, és mondja el, hogy hát ő járt valamikor Erdélybe, és Bözödújfalu mellett volt, az elárasztott Bözödújfalut megnézték, és mondja, hogy a Siratófaltól jöttek fönnebb még 5 kilométert, és elértek egy kis kalapos faluba, a Kőrispatakra. És mesélt az egyik cserkészvezető hölgynek. És mondta, ott nagyon sok kalap volt a múzeumban. Ő nem emlékszik, hogy látott ilyen cserkészkalap típusú kalapot, de ő ajánlja, hogy jöjjenek el ide. Az idén februárban megkerestek bennünket a cserkészcsapat küldöttsége, hogy tudnánk-e segíteni, hogy egy ilyen cserkész szalmakalapot elkészíteni. És mondtuk, hogy hozzanak egy posztó zöld kalapot, és arról modelleztetünk egy gipsz modellt, és azt elviszük egy öntődébe, és öntetünk egy matricát. Nos, így történt, hogy elkészült az új matricánk. És egy nagy élmény volt, és én azért voltam hálás tényleg a Jóistennek, hogy ez a kis 700 lelkes falu tudott segíteni egy 10 milliós Magyarországon a cserkész delegált gyerekein, hogy a világtalálkozón Japánban az idén Kőrispataki magyar szalagos fejrőzítős kalappal jelentek meg. És ekkor láttam meg, hogy mit jelent egy értéket éltetni, és továbbadni, és nekihalasztani. És ezt akartam mondani gyerekeinek és minden kalapviselő gyereknek, hogy ti büszkék legyetek arra, hogy még szalmakalapot hordhattok. Mert a ti szalmakalapotok ma a fesztivál napján is, vagy később bármikor viselitek, még mindig gazdagabb a kalapunk értéke, sokkal több üzenettel bír, mint egy modern fejfedő. Az is jó és hasznos, nem vagyunk más fejfedő ellen, de a mi kalapunk 4-5 dologról beszélt, elmondtam az imént, mennyi érdekessége van. És ezt akartuk, hogy utókornak is hátrahagyni, hogy a tata, ha megöregszik és majd megpihen, ne vigye magával a koporsóba a mesterséget, az maradjon az unokára. Ha még tart ez a földi életünk, akkor még fennmarad Székelyföld, fennmaradnak népi mesterségeink értéke, ha továbbadjuk a kalap üzenetét, kalap értékeit, a kalap kultúráját.
És itt a múzeum udvarán, ahol beszélgetünk, nagyon sok irányjelző tábla van. Az elmúlt 14 évben lehet tudni, hogy hányan fordultak meg itt a múzeumnál?
A múzeum megnyitó évében 2001-ben, akkor mi sem hittünk ekkor látogatottságra. Létrehoztunk egy múzeumot, a Kulturális Minisztérium elismert, tudott rólunk, nagy támogatottsága nem tudott, mert örült, hogy az állami múzeumokat fenntartják, de mondtuk, hogy nem is ez a célunk, hanem az, hogy mi egy értéket mentsünk meg és megőrizzük, és akkor megnyitó évben helyeztünk a múzeum udvarára irányjelző táblákat, egy párat a környék látványosságait, Koront, Parajt, Szováta, Segesvár, Marosvásárhely irányaival, azzal a szándékkal, hogy az ide bejövő vendég tudjon tájékozódni, hogy a környéken mit lehet látni, hány kilométerre van. És ez megtetszett a látogatóinknak, és ők mondták, ha már ilyen messze eljöttünk ebbe a kis faluba, nem kaphatnánk egy ilyen emléktáblát mi is, hogy emlékünk maradjon, hogy itt jártunk a múzeum udvarán. És akkor mondtuk, hát nem mi készítjük a táblákat, mi is úgy rendeltük. Kérték a csoportok, akkor legyünk olyan kedvesek, rendeljük meg az ő emlékükért is. És akkor egy jelképes díja volt annak a rendelésnek, a dekorációs műhelynek leküldtük, 10-20-assával rendeltük. Ma már 1133 táblát számlálunk 14 év alatt, és a táblák valóban azt bizonyítják, hogy volt látogatottságunk. Voltak olyan éveink, amikor 10 000 fölött volt látogatónk, 10-12 12.000-14.000 látogató. Ebben az évben egy pontosabb nyilvántartást akarunk vezetni. Kis emléklapokat készítettünk, több ezeret nyomtattunk ki a múzeumnak, amin pár szép fotó van a múzeumról, a látványosságairól, és egy sorszámozott kis ilyen emléklapocska. Csak minden látogatónak adunk egyet, aki ide bejön a múzeumba. Most az idén már van 3500-600 között tartunk. Az idén még nem olyan nagy a látogatottak száma. Picit azt tapasztaljuk, hogy van látogató Erdélybe, de az idén egy kicsit mintha kevesebb volna, úgy érzékeljük. Tavalyi év több volt egy picikét. De ez változó, jövő lehet újra több lesz, egy újabb generáció fog eljönni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ifjú Szőcs Lajos egy kalapvendégházat is üzemeltet. Mindig telt házas ez a kalapvendégház?
Igen, hát valóban a vendégek hozták ezt is, hogy 2001 után jött egy-két olyan kisebb csoport, hogy ők mondták, hogy érdeklődnének a szalma fortja iránt. Gondolkodtunk, hát mi szívesen tanítjuk, díjmentesen mi megmutatjuk, alapanyagot adunk, de nincs hol elaltatni és valahol szállást ne biztosítani. 2001-től egy ilyen kis parasztház alakítodott át, majd bővültek faházikókkal. Hát talán a gyerekcsoportjaink szoktak látogatni, táborok jönnek, egy gyerekek megnéznek bennünket, falusi életmód, szalmafonás, végigvisszük őket a szalma útján, mi alkotható a szalmából, valamint végigvisszük a Buza útján. És akkor elviszük a faluba a buzásmalomhoz, megnézik, hogy lesz buzából liszt, utána elvisszük, megnézik a házi kenyérsütést, és akkor fogalmuk lesz a gyerekeknek, hogy a szalmaszál és a buzáról mit kell tudni. Nagyon sok gyerek, akik a nagyvilág városaiból jönnek táborainkba, ők annyit tudnak a kenyérről, hogy az üzletben megveszik felszeletelve. De hogy van a buza útja, hogy mi mindent kell dolgozni vele, mi kenyér lesz abból, nincs már fogalmuk. És azt vettük észre, hogy nem csak gyerekek, hanem bekerülnek egy olyan körbe, hogy a látogatóinkból visszatérő vendégek jöttek, szájról szájra továbbadták, és vannak felnőtt vendégek is nyári időszakban. Leginkább június, július, augusztusban van az érdeklődők, de néha máskor is őszi szezonban pár nyugdíjas család is megfordul, és én örülök ennek, mert nem csak a kalapvendégháznak jó ez, ott egy pár gyereket tudunk szállásolni, de vannak olyan családok is a faluban, ahol példa volt, hogy pont táborunk volt, de pár család maradt volna. Akkor faluban vannak olyan családok, akiknek van egy plusz szoba, és akkor mondjuk, hogy nénike, ha ide adja ezt a szobát, akkor szállódíjat önnek tudjuk biztosítani. És akkor ez az embereket is motiválta. Ugyanakkor, hogyha ember fordult meg a faluba, a juhász örült, eladta a túróját, eladta a sajtját, az ordáját, a marisköni eladta a csipkebogyó lekvárját, a harmadik a bodzaszörpjét, a negyedik az akuszkáját, a szalma díszét, a fonatját, és kicsi gazdasági erő is mozdult a faluba ezáltal. Az emberek nagyon hálások voltak ezért, és azt tapasztaljuk, hogy a nyári időszakért örülnek az emberek, hogy kis pénzt tudnak ezáltal kapni a látogatókból. Nem sokat, de örülnek annak a kevésnek és a szezoni pénzeknek.
Az utóbbi időben a műkedvelő színjátszók is itt tartják a nyári táborukat.
Ez így igaz, tehát hagyományá vált. Minden augusztus első vagy második hetébe foglalnak egy hetet. Ők ugye nem a szalma fonás iránt érdeklődve, de nekik is a színjátszó hét alatt mutatunk ebből is. Tehát van egy múzeumlátogató nap, de emellett színjátszást gyakorolnak, oktatók vannak velük, és annyira megszerettek bennünket, már valami 5-6. 7. éve hozzánk járnak ide-vissza kis falunkba, úgyhogy ezzel is gazdagodott a falu élete, hogy egy színjátszó csapat is évente megkeres bennünket. Szerdömök és Erdőszentgyörgyi közös szervezéssel a Bodor Péter Művődés Egyesület szervezte. A szorult helyzet csiszolja az elmét. Én hiszem azt, hogy ha még szorultabb lesz a világ helyzete is, az ember, ha hittel fordul a Jóistenhez, mindig kap kiutat. Minden település 200 éve ezelőtt a szalmába kaptuk, korond az agyakba, és Jóisten továbbra is ad áldást, csak ki kell tartani.
Tibor zalaalpárti polgármestere.
Mióta van kapcsolatuk Kőrispatakkal?
Közel 10 évvel ezelőtt invitáltak be, hoztak be Kőrispatakra, tehát 2005-ben és 2006-ban kötöttük meg hivatalosan testvértelepülési kapcsolatot. Nagy öröm számunkra egyébként, hogy tényleg egy ilyen igazi székely településre találtuk, ahol olyan emberek élnek, akikhez mindig szívesen jövünk. Szívesen jövünk anyaországiak tanulni alázatot, szeretetet, befogadást, magyarságtudatot. Sorolhatnám tovább, de én úgy gondolom, hogy ez a négy dolog, ami nagyon-nagyon fontos.
Évente egyszer jönnek ilyenkor júliusban, vagy van alkalom, amikor többször is?
Mi szeretnénk jönni nagyon sűrűen, de azért a távolság az nagy úr, és mi Magyarországon belül Zala megye, Zalaalpáti Keszthely mellett van közel 900 kilométerre ide, úgy két évente, legalábbis az elmúlt 6 évben, most ugye harmadszor veszünk részt, és ilyenkor jövünk a Kalapfesztiválkor. Zömében hivatali dolgozók, illetve akik otthon sokat tesznek a közösség érdekébe, és arra törekszem, hogy minden alkalommal kicsit másokat hozzak. Megismertetni tényleg Erdélyt, a székelységet, és azt az érzelmet, érzületet, amit csak itt kapunk meg. Akik voltak, visszakívánkoznak. Akik itt vannak, én remélem, hogy ugyanígy ilyen véleményt fognak alkotni, és hát majd utána aztán önállóan fognak jönni Erdélybe, és ugyanúgy fogják szeretni, megszeretni, hogy annak idején én is megszerettem. Hogy honnét van ez a szeretet? Hát talán onnét, hogy édesapám mezőségi székelyember volt, aki a II. Világháború után nem tudott visszajönni haza, mert magyar katonaként vonult be, és hát a hasonlóság a mezőséghez, Zalába találta meg azt a helyet, ahol második otthona, illetve nekem már otthonom ki szolgál. Tehát egy vérből vagyunk, én is úgy érzem magamat, hogy ide tartozom, és küldetésem van azáltal, hogy tényleg megmutassam, amit itt lehet csak is látni, és itt lehet hallani.
Ilyen alkalommal felkeresik a mezőséget is, úgy átvonulnak a mezőségen is?
Az elmúlt két alkalommal, amikor csoportosan jöttünk, akkor nem. De a mostani alkalommal eltetszett találni. Úgy gondoltam, hogy most már akkor végre meg kell mutatnom is. Betlen Szent Miklós kisküküllő partján Balázs falvától 15 kilométerre van kis település, mely a mezőségben én úgy érzem, hogy vagy legalábbis én amennyire ismerem és próbálom megismerni azt is, ami édesapám szülőhelyeként szolgált, még tartja magát. 65%-a magyar, volt a környék azért eléggé asszimilálódott. Egy másfél órácskára léptünk be, nagynéném körében hallgatták nagynéném meséit, én örömmel hallgattam, és mondjam azt, hogy könnyeztem, elérzékenyültem, de örültem, hogy végre megmutathattam zalaalpátiaknak, magyarországiaknak, ahol végül is a települést vezetem, hogy miért kell idejönni.
Nekünk olyan otthonos minden, olyan megszokott, de az, aki évente egyszer jön, vagy két évente egyszer jön, az látja, hogy fejlődik a település?
Igen, a fejlesztéseket úton útfélen látjuk. Úton is, mert az utak is egyre jobbak, visszanézve azért elég régóta járok vissza. Az utóbbi időben egy kicsit ritkábban, korábban azért még szabadabban jártam Erdélyt, és hát természetesen az úton kívül látjuk a felújított intézményeket, látjuk azokat a megmentett, megőrzött emlékhelyeket, és örülünk neki, mert hát a magyar nemzet történelmének része, bárhogy is van beállítva. Arra törekszem, amikor megszervezem ezeket a utakat, hogy mindig máshová menjünk. Menjünk olyan helyre is, amit esetleg felfedeztem az interneten, de még én sem ismerem. Mert mondjuk, hogy a Paradi sorbányában egy párszor már jártam, nem mondhatom, hogy sokszor, nem mondhatom azt, hogy ismerem. Csodálatos tényleg, de most egyébként, mert útba esett a mezőség felé, Tordai sóbányát tekintettük, megnéztük meg, lenyűgöző volt. Azt hiszem mindenki ezt mondja, mert én is azt mondom, még nem jártam ott, össze sem lehet hasonlítani, és nem is kívánom összehasonlítani, illetve egyéb más olyan tájakat és természeti adottságokat, kulturális körülményeket próbálunk megnézni és megmutatni, de mindenképpen természetesen minden kirándulásnak a középpontja szeretett testvértelepülésünk Őrisvatag, a Szőcs család, akiknek minden köszönhetnek az itteniek, és mi is a testvértelepülési kapcsolatot.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Polgármester úr, a falusi turizmus az megmenthetné ezt a vidéket, ezt a községet?
Komplex dolog közé sorolnám, úgymond, tehát a falusi turizmus egy komplex dolognak a része tudna lenni. Ahhoz, hogy falusi turizmus legyen, ahhoz nekünk szükség van arra, hogy legyenek olyan személyek, akik őrzik a hagyományt, szalmát fonnak. Szükség van olyan emberre, aki őrzi a hagyományt és szőnyeget vagy bármi más sző. Szükség van olyan emberekre, akik a ráfos szekeret előveszik és dolgoznak vele, és szükség van olyan emberekre, akik helyi hagyományt hagyományos mezőgazdasági formát űzik, mert csak akkor tudunk helyi falu turizmusról beszélni, hogyha ezek a falusi környezetek adva vannak. Nem úgy, hogy elmegyünk nyugatra, bemegyünk egy faluba, és nem tudjuk, ez falu vagy város, mert nem látunk egy állatot, nem látunk egy libát, nem látunk egy tehenet, meg semmit nem látunk, és az állattartás az annyira el van iparosítva, hogy farmok vannak, és az utcán már nem sétál tehén. Na, nálunk is ez történt, hogy mióta a tejcsarnok megszűnt, azóta kezdett elfogyni a tehén létszám.
De libát se látok a Küsmödbe.
Már sajnos, hát van még egy-két család, aki tart, de ugye most már annyira el vagyunk, gépkocsival járunk mindannyian, és akkor a libát, aki tartja, az nem meri kiengedni a libáját az utcára, mert korábban teljesen természetes volt az. Hát naponta átment a busz, meg egy-két autó, de ugye most már mindenki tartja a lépést, úgymond a fejlődéssel autóval közlekedik, tehát most már nem is lehetne azt a hagyományos faluképet így megőrizni, viszont még van egy-két család, ahol van liba is. Na de mióta a keresztúri tejfeldolgozó újraindult, és szövetkezeti formában 500 gazda vette meg a gyárat, azóta a tehenek száma Körispatakon is megduplázódott. És az nem büszkeség, hogy most van körülbelül 90-100 tehén, ahhoz képest viszont büszkeség, hogy amíg nem vitték a tejet, addig csak 45 volt. És most kialakult egy olyan kapcsolat, szövetkezet a gazdák között, ahol rájöttek, hogy tényleg a saját termék az, ami az igazi, ami jó, nincs benne tartósítószer, és büszke arra valaki, hogyha keresztüli terméket lát a polcon, mert tudja, hogy a Körispataki tej benne van, és ezt visszafűzném itt a faluturizmushoz, hogy tényleg akkor tudunk faluturizmust építeni, ha van helyi termékünk is. Tehát ez is nagyon fontos, nem csak a szalmak alap, hanem kell ehhez helyi sajt, helyi túró, helyi hús, meg helyi hagyomány minden területen, és akkor azt hiszem, hogy ez az egész tud egy olyan komplex hálózatot kiépíteni, ahol arról beszéltünk, hogy a faluturizmusban meg lehet élni. Na azt, hogy most építek egy panziót és fogadom a vendéget, ez a székelyföldi falvaknak nem megélhetés. Tehát csak erre nem lehet alapozni. Szerintem sokkal nehezebb azt megvalósítani, hogy a hagyományos falukép megmaradjon, legyen libacsorda, tehéncsorda, kecskecsorda, mint az, hogy én most építsek egy panziót akár pályázatból, nem az a lényeg. Tehát, hogyha nyugatra megyünk, mindenféle igényt megkap a turista, ahol úgymond csillagok között üdülhet, szerintem nem is az a lényeg, nem is erre kéne törekedjünk, hanem arra, hogy ami a miénk, ami a múlt. Mert a mi múltunkkal nem tudja felvenni a versenyt a globális világ. Hogyha mi büszkék vagyunk arra, hogy mik a hagyományaink, és azt tudjuk ápolni, akkor olyan eszköz nincs, aki azt a kezünkből el tudná venni, mert az a miénk, azt tudjuk, nem kell megtanuljuk. Viszont ezt a globális világot, amit diktál nekünk, meg kell tanuljuk, formális képzésre kell menjen, hogy hogyan kell tehenet tartani, miha több ezer évig itt nem tartottak volna tehenet, vagy több száz évig. Akkor most jön az unió, és azt mondja nekünk, hogy most meg kell tanulni ezt, meg kell tanulni azt. Nem kell megtanulni senki semmit, hanem azt a hagyományt, amit a nagyapáink megtanultak, az ők szüleiktől, azt kell továbbvinni.
Mikor lesz aszfalt Körispatakon?
Hát, nagyon reméljük. Volt már korábban is ígéret rá, meg nagyon-nagyon közel álltunk ahhoz, hogy ne csak a falu tábláig érjen el az aszfalt. Melegen van tartva az ügy, próbálunk lobbizni a megyei önkormányzatnál, viszont azt is látom, hogy a megye 67 községéből minden polgármester ugyanúgy lobbizik saját községéért, és sokszor úgymond ökölharcot vívunk a polgármesterek egymás közt, hogy most nekem kell, vagy neked kell egy kilométer aszfalt. Tényleg nekünk most már csak 3-4 kilométer aszfalt kellene, hogy Körispatak végéből le tudjunk menni a megye határig, és ha jól értesültem, akkor Maros megye elkezdeni az aszfaltozást. Nagyon fontos, tehát minden egyes településnek. Az se fontos, hogy most mit tudom, milyen széles az az aszfalt, vagy milyen performás, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy szabaduljunk a portól, és az autót ne rázza szét az út. Így is nagyon sokan ellátogatnak a faluba, de nem mindegy az, hogy aszfaltúton tudnak ide látogatni, vagy nem. Tehát nagyon fontos az, hogy lehessen megközelíteni egy települést. Meg most már van is ok, amiért kérni az aszfaltot, hiszen nem a semmi közepébe csak azért kérjük, hogy legyen út, hanem tényleg itt több ezer ember megfordul évente, nem csak Körispatakon, ne legyen az, hogy mindig kisajátítom a saját falumat, tehát szó se legyen róla, én laka, vagy Siklód, vagy bármelyik település, mindegyiknek az a célja tényleg, hogy meg lehessen közelíteni, meg biztos vagyok benne, hogyha megfelelő aszfaltutak lennének, akkor ez a kiürülési folyamat sem lett volna ilyen gyors. Arra biztatom az embereket, hogy élni kell akármilyen körülmények között is, hogyha nincs aszfalt, akkor is nem szabad feladni, mert sohasem tudjuk azt, hogy mi miért van, és lehet, hogyha majd megkapjuk a választ pár év múlva. Mert teszem én fel, hogyha itt meg lett volna 20-30 évvel ezelőtt az aszfalt, akkor egy nagy átutazó forgalom lett volna, és akkor lehet, hogyha a hagyományokat már rég elfelejtettük volna. Meg azért beszéljünk őszintén, voltam én olyan településen, most nem akarom a régiót sem említeni, hogy hol, de olyan út szeli át a településeket, hogy száguldozni lehet rajta, és közösségi élet úgymond nincs, hagyomány nincs. Először is az a fontos, hogy itt élünk ebben a községbe, ezen a településen, és nagyon fontos az, hogy tiszteljük egymást valamilyen szinten, hogyha a közösség érdekében valamit szervezünk, legyen az egy falunap, vagy legyen bármi, akkor álljunk oda úgy, ahogy itt tényleg Körispatakon is tapasztalható, ez a legfontosabb, mert az, hogy egy élő közösség van egy ilyen elzárt településen, nagyon fontos, szerintem fontosabb, mint az, hogy atomizált közösség valahol egy út mellett, a szomszéddal nem beszél, mindenki valahol elmegy dolgozni, este hazamegy, és a szomszédtól azt se kérdő, hogy vagy szomszéd. Tehát nálunk azért ez nem tapasztalható, meg tényleg úgy vagyunk, hogy tiszteljük egymást a faluba, attól függetlenül, ki milyen funkcióban van, tiszteljük egyik a mást, és mindenki ilyenkor, amikor rendezvény van, a saját képességei szerint odaáll és megpróbál segíteni.
Most beszélgetésünk alatt is zajlik a falunap, azért van ilyen nagy csinadratta itt körülöttünk. Nehezebb most megszervezni, mint mondjuk akkor, amikor elkezdték?
Hát az ember mindig tanul. Most, ha visszanéztem a 2006-os képeket, akkor azt néztem, hogy pancserek voltunk ahhoz képest, hogy most mi van. Viszont, hogyha most azt nézem meg, hogy mások esetleg hogy szerveznek egy nagyobb község egy falunapot vagy egy rendezvényt, akkor még mindig azt mondom, hogy kezdők vagyunk, de nem szeretném mérlegre helyezni a rendezvényt. Nem akarom hasonlítani magunkat senkihez. Ez a rendezvény a Körispatakiaké, mindenkit szeretettel várunk Körispatakra, és tényleg elsősorban a helyiek és a Körispatakról elszármazottak szoktak részt venni a rendezvényen. Noha nagyon sokan ellátogatnak hozzánk más településekről is, szomszéd településekről is, és én úgy látom, hogy a helyi igényeknek teljesen megfelel ez a rendezvény, és tényleg nem azzal akarunk mi kirívóak lenni, hogy most milyen együttest tudunk hívni, mert nincs rá lehetőség. Úgy anyagilag, mint bármi más, kicsi pénz, kicsi buli, nagy pénz, nagy buli. Na, mi megpróbáljuk azt az aranyközéputat tartani, hogy aki ezen a rendezvényen részt vesz, érezve jól magát, legyen étele, itala, úgymond, és próbáljuk olyan kulturális eseményekkel kiszolgálni, amire úgymond itt helyszinten igény van. Én úgy látom, hogy ez az ünnep a helyiek számára is egy piros betűs ünnep, mert pont úgy, ahogy karácsonyt vagy húsvétot várják, és tudják, hogy az mikor van, falunapot is tudják, és ami nagyon fontos az, hogy a dátum az fix, tehát mindig július 21-hez legközelebb eső hétvége, és akkor anélkül, hogy meg kéne kérdezze várni, hogy mikor lesz a rendezvény, tudja, hogy július 21-hez legközelebb eső hétvégén, és akkor ennek függvényében veszik ki a szabadságot, meg hívják haza a vendégeket. Erő az szükséges tényleg, mert a mai bürokrácia, ami van, nap mint nap, amivel találkozunk, szinte azt kell mondjam, hogy nem lehet vele megbirkózni. Amire rájöttem, hogy a mai világban arról volna szó, hogy az ember ne gondolkozzon. Mind a robot behuny szemmel, ami le van írva a fejre a feketén, azt teljesítse. És tényleg sokszor olyan dolgokat csinálunk, ami teljesen logikátlan. Az egyszerű 80 éves bácsi azt mondja, hogy ez egy nagy marhaság. Így van leírva, ez a jogszabály. Ezt kell betartsuk. Minap találkoztam egy nagyon jó szóval a bürokratának a megfogalmazását. Kerestem azt, hogy bürokrata, azt tudjuk mi az, de nem fejezi ki teljesen azt, amit mi valójában csinálunk. És van egy olyan kifejezés, hogy jogroncsnok. Nagyon tetszett nekem ez a szó, mert tényleg azt csináljuk, hogy ami normálisnak tűnne nekünk, amit az EPS diktálna, folyamatosan a fordítottját kell csináljuk, és sokszor azt hiszik, hogy szkizofrének vagyunk, csinálunk egyet, de tudjuk, hogy más a jó.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Körispatak vendégei voltunk. Meghívottainkkal múltról és jelenről, tervekről és megvalósításokról beszélgettünk. Műsorunkat a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!